Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, Istenünket, 90. Zsoltárunkat, keressük meg, énekeljük első verszakával. Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket, testvérek! A reformáció mindig azt jelentette, hogy odafordulunk Isten igéjéhez, mert Isten igéje igazság. Így majd 2 évvel ezelőtt egy gyülekezeti Bibliát bocsátottunk kézről kézre. Hadd kérjem most Szent Péteri Elemér testvéremet, hogy családjával együtt adja át a Szentírást, hogy kézből kézbe is kerülhessen Isten igéje.
Áldás békesség! Szent Péteri Elemér, építészmérnök vagyok, itt születtem Pomázon. Bár Pesten éltünk, de a nyarakat mindig Pomázon töltöttem, és édesanyámmal, nagynénémmel és nagymamámmal, Felső Vattai, Vattai Paulával mindig idejöttünk ebbe a templomba, és a régi koronkapadba itt baloldalt ültünk, és hallgattuk Demeter József lelkipásztor nagy tiszteletű úrnak az Isten tiszteleteit. Nagyapám, dr. Koronka Gábor a 2 világháború között Pomáz járás tiszti főorvosa volt, másik nagyapám pedig erzsébetvárosi Szentpéteri Lajos 23-tól 28-ig szintén Pomáz járás főszolgabírája volt. Édesapám a 2. világháborúban légvédelmi tüzértiszt volt, majd a polgári életben építész lett, tőle örököltem a szakmámat. Mint építész talán a legemlékezetesebb tettem az volt, hogy a rendszerváltás hajnalán 1991-ben a nevemre szóló bontási engedély alapján a Vörös Csillagot a brigádommal leszettem az országház tetejéről. '09-ben költöztünk ki végleg feleségemmel Pomázra, és nagy örömmel és szeretettel kapcsolódtunk be az itteni gyülekezeti életbe. 5 gyermekünk és 10 unokánk van. A Bibliába 2 igét írtam be. Az egyik édesanyám öreg kis énekes könyvének a könyvjelzőjén található, feltámadott az Úr, Lukács 24:34. A másik ige pedig kedvenc könyvjelzőmön található, légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések könyve 2:10.
Szentpéterénél dr. Márton Erzsébet vagyok, és szeretettel, tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Református családban születtem, bár az 50-es években nagyon nehéz körülmények között éltünk, de a családomban fantasztikusan gondoskodó szeretetet kaptam, és tulajdonképpen ez a szeretet, amit így a családomtól kaptam, ez az, ami még idős koromban is élthet, és erőt ad nekem, hogy édesanyám és édesapám és a testvérem ilyen szerető gondoskodással vett engem. Az ige, amit szeretnék most a gyülekezetnek elolvasni, igazából a konfirmáció igém, Pál apostol második levele a tesszalonikaiakhoz, első rész, 11. verse. Ezért aztán imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jobban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Ennyi évtized távlatából elmondhatom, hogy ennek az igének az erejét, a valóságát életem során megtapasztaltam. Isten csodálatos ajándéka, hogy imádkozhatunk a gyülekezetünk közösségében, együtt az ige hirdető nagy tiszteletű úrral és testvéreinkkel, megtapasztalhatjuk, hogy a közösségi ima értünk is szól. Isten ajándéka az is, hogy ad mellénk társat, családot, embereket, akik értünk imádkoznak, még ha közvetlenül nem is tudunk róla. Mi is imádkozhatunk szeretteinkért, még olyanokért is, akiket nem ismerünk, de halljuk és látjuk, hogy bajba kerültek. A Szentírást olvasva szívből megértettem, hogy maga Jézus is imádkozott és imádkozik ma is értünk.
Most szeretnénk a Bibliát továbbadni Kisné Basa Noéminak és családjának. Testvérek, Istenünk igéje csodálatosan munkálkodik, a bizonyságtétellé lesz. Így volt ez az első tanítványok idejében, és szívem teljességéből kívánom, hogy legyen ez így mindannyiunk életében. Folytassuk ünnepi istentiszteletünket, 265. dicséretünket énekeljük első 4 versszakával.
Oh.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 24. részéből, az Emmausi tanítványok történetét, ülve hallgassuk meg.
Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, amelynek Emmausz a neve. És beszélgettek egymásról mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, s együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten az egész nép előtt. Hogy adták át a főpapoknak és a főembereknek halálos ítéletre, és hogy feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tent, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt. És hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
Istenünk, tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy mindazt, amit meghallottunk, a szívünkbe fogadjuk, megtartsuk és meg is cselekedjük azt Jézus Krisztus visszajövetelének napjáig. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, örökkévaló Atyánk, Jézus Krisztus által dicsőítünk Téged és magasztalunk Téged a Te csodálatos jelenlétedért, a Te csodálatos létezésedért. Köszönjük Neked, hogy Te bennünket nem hagysz magunkra, hanem minden egyes napon százszor és százszor bizonyítod a te jelenlétedet, a te jelen valóságodat. Köszönjük, hogy emlékezhetünk a reformációra is, és köszönjük, hogy az emlékezésen túl mi magunk is hozzájárulhatunk ehhez, hogy mi magunk is tovább vihetjük, hogy szüntelenül megtehetjük, hogy szüntelenül beszélhetünk róla, hogy cselekedhetünk, hogy valóban megújuljunk testeinkben és tagjainkban és lelkiekben egyaránt. Jézus Krisztus, mindehez te reád van szükség, hogy jöjj el naponként, hogy megújíts bennünket a te szent lelked jelenlétével. Úristenünk, töltsd be bennünket, hogy mindazzal, amivel betöltekezünk, azt mi tudjuk továbbadni, és kitölteni erre az egész világra. Atyánk, hordozd bennünket a te tenyereden, és bocsáss meg nekünk, hiszen sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem halljuk meg a te szavadat, hogy sokszor eltekintünk melletted, hogy elfordítjuk fejünket, fülünket, hogy eltakarjuk szemeinket, és nem látjuk meg a te csodáidat, naponkénti csodákat. Úr Jézus, ezért kérünk, hogy tekints ránk, és valóban úgy bocsáss meg nekünk, ahogyan mi magunk is úgy tudunk megállni előtted, szívvel, lélekkel, hogy az alázatos, hogy az kérve kérő legyen. Urunk, engedd, hogy mi magunk így álljunk meg egymás előtt és egymás mellett, valóban megtartva a te igédet, megtartva a te szövetségedet, mely maga az új szövetség, hogy úgy szeressünk téged, ahogyan mi magunk szeretjük egymást, és úgy szeressük egymást mi úgy, ahogy te magad szeretsz bennünket. Úr Jézus, töltsd be bennünket a lélekkel, és teted áldásossá a szolgálatot, a mindennapi szolgálatot ebben az életben. Mindezt neved dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Énekkarunk szolgálata következik, és énekkarunk szolgálata után tudnak gyermekeink majd a foglalkozásra kimenni.
Nemzeti nyelvet, kulturális és gazdasági erőt, megújult tudományt. Gáncs Péter evangélikus elnökpüspök gondolatát idézem a reformációval kapcsolatban. A megújulás csak friss lélekkel képzelhető el, s nagy szükségünk lenne rá, mert úgy tűnik, elvesztettük a derű és a szeretet lelkét. Reménykedhetünk, hogy Isten lelke fel tudja használni a jubileumot arra, hogy végig söpörjön a kontinensen, és megújulást hozzon. Kórusunk az ünnepi Isten tiszteletre három énekkel készült. Elsőként a reformáció himnuszának számító lutheri alkotás, az erős vár, ami Istenünk kezdetű dicséretünk csendül fel. A protestánsok egyik legkedveltebb éneke. Mozgósító hatása miatt a reformáció harci dalának is hívták. Majd ezt követően Máté János neves orgonista, zeneszerző, kántor emlékére Dömötör Ilona által írt Segít vinnem című ének hangzik el. A művet Somogyi László karnagy zenésítette meg. Végezetül Szenci Molnár Albert fordítása nyomán 81. zsoltárunkat énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek. Kórusvezető karnagyok Blaskóné, Tímár Eszter és Kis Árpádné, Erdélyi Piroska.
Minden lelkünk, minden szülnek ki.
Kedves testvérek, ünnepő gyülekezet! Istenünknek igéjét olvasom Lukács evangéliumából. Lukács evangélium a 24. részéből, a 28. verssel kezdődő szakaszt egészen a 35-ig fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték azt, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor református egyházunkban kettős megemlékezésünk van 2017-ben, hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit 1517-ben tett, ahogyan Luther Márton bátor kiállásával elindult egy folyamat, amely megújította az egyházat, és megújította az emberi életeket. És hálásak vagyunk Istennek azért, hogy 450 éve Magyarországon együtt magyar reformátusként olvashatjuk az írásokat, hirdetjük az evangéliumot, és gyülekezeti közösségeink szerveződtek. Hosszú ez az út, akár az 500 éves út, akár a 450 éves út. És persze azt is látjuk ezen az úton, hogy Uram, utad van számtalan sok. Amikor az utakat számba vesszük, akár a mi gyülekezetünk történetét is, itt Pomázon, vagy éppen Csobánkán, akkor látjuk azt, hogy Isten csapásán jártunk ezekben az években, több mint 200 év alatt. Keresték őseink az evangélium titkát, és keresték magát az életet. Amikor a Szentírásnak központi gondolatára, üzenetére gondolunk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson Pál apostolnak a bizonyságtétele, amelyet a korintusiaknak írott levelében olvashatjuk. Ő így szól: Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon, ugyancsak az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre. Azaz, az apostoli kornak a bizonyságtétele az, hogy Jézus Krisztus halála és Jézus Krisztus feltámadása a kulcs az emberi élethez. Mindkettő ugyanolyan fontos. És hogyha visszatekintünk a reformációra, akár az 500 éves múltunkra, vagy akár arra a pillanatra, amikor Isten a saját életünket megváltoztatta, akkor ki kell mondanunk azt, hogy egyedül és csak akkor volt lehetséges ez, amikor felismertük Krisztus kereszthalálának a titkát, és amikor örvendeztünk az élő Úrban, a feltámadott Krisztusban. Egy nagyon szép út után lehetünk itt a templomban feleségemmel együtt. Egyben köszönöm gyülekezetünk közösségének bátorítását, támogatását és szeretetét is, hogy ezen részt vehettünk. Több mint 3000 kilométert jártunk be az elmúlt héten, amikor Budapestről elindultunk, egy rövid pihenő Kufsteinvára után megérkeztünk Zürichbe, ahol láthattuk a zürichi reformátor Zwingli templomát, a Großmünstert, vagy a többi templomot, láthattuk az ő parókiáját, az első kórházat, ami megjelent Zürichben. És utána 2 napot tölthettünk Genfben, beléphettünk a genfi Szent Péter katedrálisba, ahol Calvin hirdette Isten igéjét. Ahol emberi életek változtak meg, formálódtak, újultak, és nem csak a gyülekezeti közösségek változtak, hanem települések, kantonok, országok, és megváltozott ezzel együtt Európa. Mert Isten igéje változást akar, és Isten igéje változást hoz. Ehhez pedig úton kell lenni. Ugyanúgy úton kell lenni, mint az emmausi tanítványoknak. Az egyik nevét hallottuk, és tudjuk, Kleofásnak hívják, és Jézusnak ez a 2 tanítványa elindul csüggetten azért, hogy életében azt a vállalkozást, amit Krisztus követésnek hívnak, lezárja. Egészen egyszerűen ők ketten nem tudtak más tenni, mint hogy beletörődjenek Jézus Krisztus halálába. Amikor a nagypénteki evangéliumot olvassuk a templomainkban, amikor Krisztus a kereszten kimondja, hogy elvégeztetett, akkor valami fordulat történik az egész világ életében. Azt olvassuk, hogy a templom kárpítja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Jeruzsálemben a szentély az körülbelül akkora lehetett, mint a mi református templomunk. Volt egy előcsarnoka, ahova beléptek naponta a sorsolással megjelölt papok, bemutatták a napi, elsősorban illatáldozatot, és elválasztotta egy vastag függöny, egy vastag drapéria a szentek szentjétől, ahol a hagyomány szerint a frigyládát őrizték. Nem léphetett be oda senki, csak évente egy alkalommal a főpap. És amikor Krisztus meghal a kereszten, akkor ez a vászon ketté hasad. És tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy azt látják azok, akik ott szolgálnak a főpap udvarában, azt látja a főpap, hogy nincs ott a frigyláda a szentek szentjében. Nem azért, mert valaki elvitte onnan, hanem azért, mert évszázadok óta már nem volt ott a szentek szentjében. Valamikor a babiloni fogság idején eltűnik, üres a szentek szentje, nincs ott az Isten, testvérek. Nagypénteken ezt látni kell mindenkinek, hogy amiben reménykedtek, amiben hittek, az nincs ott. És ez nem igaz, hogy nem váltott ki felháborodást a korabeli népben. Ez a korabeli hit egészének a visszabontását jelentette. Nincs ott az Isten. Ezért kell ezt elhallgatni. Ezért nem kell erről beszélni. Ezért kell csendben lenni. Jézus perének az egyik legfontosabb kifejezése az volt, hogy csak csendben, senki ne tudjon róla, ne legyen nagy lázadás, hallgassuk el, hogy nincs ott senki, és nincs ott semmi. És tudjátok, mi a döbbenetes? Az a döbbenetes, testvérek, hogy ez nem csak a főpap udvarában játszódik le, hanem a tanítványok szívében is. Ez a két emmausi tanítvány pontosan ugyanezt mondja el. Nincs velünk az Isten. Elhagyott bennünket az Isten. Nincs a szívünkben semmi. Magunkra maradtunk. Korábban gondolkodtunk, mint Rodin nagy gondolkodója Istenről. Filozófiai tételeket állapítottunk meg. De észrevettük, hogy Isten becsapott bennünket. Pedig mi azt reméltük. Hány ilyen álmunk, hány ilyen vágyunk, hány ilyen reményünk fosztott már szét, testvérek. Azt reméltük, hogy. Azt reméltük, hogy mi sohasem leszünk betegek. Azt reméltük, hogy nekünk sohasem kell megtapasztalnunk a családunkban a válást. Azt reméltük, hogy a gyermekeink azok szép rendben nőnek fel. Azt reméltük, hogy a mi országunknak, a mi gyülekezetünknek, református népünknek a jövője teljesen másképpen fog alakulni. Hány és hány ilyen, azt reméltük, üres szív van ma is. Csalódottan, lógó orral eljutunk a halálig, és eljutunk az üres sírig. Krisztus meghalt, Pál apostol erről egy gyönyörű teológiát mond el, de lehet ebből egy negatív életszemlélet is. Egy olyan életszemlélet, amely csak a halált, a zsákutcát és az ürességet látja. Genf, ahogyan említettem, a reformáció városa. És tudjátok, mi a döbbenetes? Ma semmi nem beszél Genfben a reformációról. Van egy 900 férőhelyes templom, ez a Szent Péter templom, ahol egy város megváltozott. És akkor megkérdeztük a helyi református magyar közösségnek a presbiterét, hogy és hogy hol tartják a genfi reformátusok az Isten tisztereteiket. Azt mondták, bent a katedrálisban, a Makkabeus kápolnában, ami körülbelül akkora, mint a templomunknak az egyik fele. És amikor jártuk a szebbnél szebb helyeket, megálltunk a genfi tó partján, ott, ahol megsebezték Sziszi királynőt, nem messze tőle, a következő képet láttuk. A magába néző embert, ez nem a szánk, nem a mandulánk, hanem a magába néző ember, amiben egy nagy üresség van, nincs belül semmi, mert hiányzik a lényeg. Tudjátok, hol a világ egyik leggazdagabb városában? Ahol a 10 éves Renault buszunk 4 Tesla autó mellett állt meg. A genfi tó partján az ember kinéz, hova néz? Nem lehet látni, kicsit homályos, a Mont Blanc látja éppen. A legszebb kilátás átlát magán, mert nincs benne semmi. És tudjátok, mi a még döbbenetesebb? Az, hogy ezt egy erdélyi atyafi készítette, ezt a szobrot. Egy magyar vérünk készítette ezt a szobrot. Isten nélkül üres az életünk. Ürességben vagyunk. Isten nélkül elveszünk. Isten nélkül nézhetjük a világ legdrágább látványát. Isten nélkül tele lehet a bankszámlánk. Isten nélkül hiányzik az életünk közepe. Mert a keresztre nem csak teológiát lehet építeni, hanem kultúrát is. A halott Isten kultúráját. A távol lévő Isten kultúráját. A magány kultúráját. És az emmausi tanítványoknak a története arról beszél, és gyakran a reformációnak az a nagy kísértése, hogy emlékeink még vannak arról, hogy mi lett volna, ha. De tapasztalatunk már nincsen, hogy milyen az Istennel való élet. Nagy különbség van az idealisták és a Krisztus követők között. Nagy különbség van a között, hogy valamit tudunk, sejtünk a múltból, hogy örömmel énekeljük sztárainak az énekét, vagy örömmel énekeljük Gerhard Pálnak az énekét, vagy örömmel énekeljük a reformáció himnuszát, erős várunk nékünk az Isten, ahogyan őseink mondták, hogy emlékeink még vannak, de tapasztalatunk nincs. Meghalt, reménykedtünk, mindez dugába dőlt. Az elmúlt napokban egyik lelkipásztor testvérem hívta fel a figyelmet arra, hogy az interneten megtalálható egy biblia, Thomas Jefferson bibliája, az Egyesült Államok elnökének a bibliája. Thomas Jefferson az 1700-as években azon gondolkodott, és avval foglalkozott, hogy hogy lehetne a Szentírást, a Bibliát, a kezünkben lévő Bibliát tökéletesíteni. És azt a módszert választotta, az anekdóta szerint rövid idő alatt, hogy kivágta belőle azokat a részeket, amivel ő egyetértett. És beragasztotta egy könyvbe. Ez lett a Thomas Jefferson Biblia, megnézhető a Szentírásban. Kivágta belőle az összes csodát. Kivágta belőle az összes imádságot. És Thomas Jefferson Bibliája ott fejeződik be, arra nagypénteki történet, hogy Jézus Krisztust beteszik a sírba, és a sír szája elé egy követ görgetnek. Itt fejeződik be Thomas Jefferson Bibliája, hogy nincs tovább, hogy nincs remény, hogy nincs élet, hogy halott az Isten, hogy üresek vagyunk. Ezzel szemben az emmausi tanítványok története arról szól, hogy velünk az Isten. Arról szól, hogy mellettünk van az Isten. Arról szól, hogy megpróbál bennünket az Isten, de nem hagy el. Arról szól, hogy elküldte Isten az ő szeretett fiát, Jézus Krisztust. Tudjátok, az első századokban volt egy olyan szokás, mi most nevetni fogunk rajta, pedig ez valóság volt, hogy az Isten tiszteleteken volt egy olyan rész, amikor kikacagták a halált. Kikacagták. Azt mondták, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem az élő Krisztusé, a feltámadott Úré. Mert a reformáció mindig ott és mindig akkor kezdődik, amikor Isten Krisztusban megáll melletted. Amikor átölel az Isten, ahogyan költőnk szépen fogalmazta meg. Ahol elkezdi magyarázni számodra a Szentírást. Ahol élővé lesz az a beszéde. Itt ebben a történetben két prédikáció van. Az egyik prédikáció egy monológ, bár ketten csinálják ezt. A két tanítvány, aki arról beszél, hogy elvesztünk, egymást erősítik ebben, ez az ő prédikációjuk, ez az ő bizonságtételük. És ott van Jézus prédikációja.
bizonságtétele. El tudjátok képzelni, hogyan elkezdi magyarázni az írásokat, elkezdi magyarázni azt, hogy mire való a teremtés, hogy miért ünneplünk mi vasárnap, hogy mire való az a logika, hogy 6 napon keresztül böcsöletesen dolgozunk, és a 7. napon pedig Isten dicsőségére vagyunk együtt a templomban. Amikor ezt Jézus magyarázza, nem egy nehéz ajkú ember a szószéken, vagy amikor elkezdi magyarázni Mózes könyvéből, a Genezisből, a 22. részből azt a történetet, hogy fogja Ábrahám az ő fiát, Izsákot, és viszi a hegyre, hogy feláldozza, és nem kell feláldoznia. Vagy amikor elkezdi magyarázni Ézsaiás könyvéből a szenvedő szolgáról szóló részt, hogy a mi sebeink által gyógyulhatunk meg, az ő sebei által gyógyulhatunk meg. Vagy amikor a zsoltárokat magyarázza, akár a 22-et, vagy bármelyiket, amikor Jézus kezdi el magyarázni neked az ígét. Na ez a reformáció. Ezt élte át Luther, amikor Isten keresésben volt, hogy Isten csendesen átölelte és megértette az ő ígéjét. És még egy momentum. A 2 tanítvány távolodik a gyülekezet közösségétől. A 2 tanítvány távolodik a kereszttől. Megy Jeruzsálemből hazafelé. Ez a zsákutca. Távolodni Istentől. Nap lemente. Mögöttünk van a nap. Előttünk az éjszaka. És amikor Jézussal találkoznak, amikor hevül a szívük, amikor megértik az írásokat, amikor megértik Jézusnak a feddését, mert Jézus megrója őket, azt mondja, rest szívűek vagytok, balgatagok vagytok. Hát nem ezt kell elszenvedni a Krisztusnak. Hát nem ez az evangélium lényege. Nem itt jön a fordulat, nem itt jön a reformáció. Akkor megváltozik minden körülöttük. Testvérek, a történet nyilvánvalóan arról szól, hogy Jézus, amikor elmegy, akkor megtöri a kenyeret, mi azt mondanánk, hogy úrvacsorát ad. Egészen biztos, hogy erről van szó. De ma azt gondolom ezen az alkalmon, hogy azt is kimondhatjuk életünk minden pillanatában, hogy ő velünk van. Velünk van családunkban, velünk van gyülekezetünkben, velünk van a mindennapi életben, csak fel kell őt ismerni. És nem a kereszttől kell távolodni, hanem meg kell fordulni. Vissza kell menni. Vissza oda, ahol a forrás van, vissza oda, ahol a nap van. Vissza az Istenhez. Ma 2017-ben Pomázon hadd hirdessem ezt nektek. Reformáció ott és akkor lesz az életetekben, akkor lesz gyülekezetünkben, akkor lesz ennek a városnak minden keresztény közösségében, és akkor lesz a település életében, hogyha így átkarol bennünket, Urunk, és visszamegyünk a tanítványi seregbe, és kimondjuk, olyan jó volt hallani az énekes könyvi bizonyságtételből, hogy feltámadt az Úr, hogy él az Isten, hogy nem hagyott magunkra az Isten, hogy van reménységünk, hogy van jövőnk. Mi nem fogjuk megélni az 500. évfordulót, az 1000-et, de ezért kell könyörögnünk, erre kell tanítani gyermekeinket, unokáinkat, hogy Isten kezében az életünk tartalmas élet lehet, újongó élet lehet, szeretettel teljes élet lehet, és hogy megváltozhat minden Krisztusban ezen a világon. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy papos beszéd ez, de amikor a reformáció idejött ebbe a hazába, akkor itt a törökök voltak. Akkor itt a templomaink javarészét lerombolták. Akkor a hívek zöme a mocsarakban élt. Egy ország elvesztette a vezetőit. Mi volt a megtartó erő? Egyedül Jézus Krisztus. És ezért hirdették a prédikátorok magyar nyelven az evangéliumot. Ezért akartak adni gyülekezeteknek, embereknek reményt, hogy Isten velünk. És hogyha az Isten velünk, akkor senki sincs ellenünk. Református egyházunk ezért írta ezt a debreceni igét, így mondom most, a rómaiakhoz írott levélben szóló igét a címerére. Hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és a válasz az, ott már nincs ott a címerünkön, hogy senki. De ezt mondja az ige, ha az Isten velünk, akkor senki sincs ellenünk. Mert mi Istennel többen vagyunk, mint a világnak minden fejedelemsége. Hát erre a reformációra hív bennünket itt és ma, ami Urunk, hogy ne egy üres, egy kilukat életünk legyen, hanem egy benne megszentelt, beteljesedett, reménykedő élet. Amen. Feleljünk, testvéreim, fennállva az igére. 255. dicséretünket énekeljük 7. és 8. versszakával. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által sok csodát vittél véghez, érettünk, nincs hozzád fogható. Szeretnénk megköszönni néked, ami református kereszténységünknek múltját, és szeretnénk a te kezedbe helyezni a mi jövőnket. Urunk, add meg nékünk, hogy ne a halál kultuszát és kultúráját építsük, hanem hogy megismerjünk téged, hogy tapasztalatunk legyen arról, milyen az Isten. Ezt tették a mi őseink is. Úgy hirdették az evangéliumot, hogy emberi életek változhattak meg, és ezzel megváltozott egy ország, egy nemzet. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd ebben az értelemben is igazság, hogy eléd vihetjük a mi idealista, keserves mondatainkat, reménységeinkről szóló szavainkat, és te meghallgatod a mi siránkozásunkat. És köszönjük, hogy a te ige hirdetésed, a te szavad, az életet változtató szó, reformáló szó, életet újító ige, és hogy ez az életet újító ige ma is a közösségbe visz bennünket, a gyülekezet közösségébe, a bizonyságtevők fellegébe, a protestálók gyülekezetébe, a melletted kiállók közösségébe. Tégy bennünket, Úrunk, bátor hitvallókká, hogy több az élet, mint elmúlás, benned kiteljesedés, remény és örökké valóság. Így helyezzük kezedbe, Urunk, a mi gyermekeinket, imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, imádkozunk mindazokért, akik napról napra nagyon sokat dolgoznak, tesznek, családjaikért, imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, imádkozunk azokért, akik kórházi ágyon vannak, vagy kórházi ágyakra készülnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, az éhezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért és községünkért, annak előjáróiért. Könyörgünk, Urunk, országunk vezetőiért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, minden felekezetért, amely vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését viheti Úrunk elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Picsi László polgármester urat közöttünk, és kérünk, hogy szóljon ünneplő gyülekezetünkhöz.
Áldás, békesség, tisztelt egybegyűltek, kedves hívek, kedves közösség! Engedjék meg, hogy ezen a jeles napon, ezen a jeles évfordulón Omázváros nevében is nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Talán sokan tudják, hogy Pomáz nem csak sok nemzetiségből, hanem sok vallásból is áll. És az elmúlt időszakban, az elmúlt években, évszázadokban ezek a vallások mindig békésen, nyugodtan megfértek egymás mellett, és tudtak egymás mellett élni is. Ez egy nagyon fontos összetartó ereje ennek a településnek. Lassan, most már közel a 19.000-es lélekszámhoz településünk egyre nagyobb, egyre többen laknak itt. Az egyházaknak, az egyházi felekezeteknek az is a feladata, hogy begyűjtse, hogy behívja nem csak az utcánkban lakni ezeket az embereket, hanem a templomainkban is. Keresztényekként nagyon fontos az az összetartó közösség, ami itt a reformátusoknál és a többi közösségben is tapasztalható itt Pomázon. Talán szerénytelenség azt mondani, de közel 10 éve, nagyjából egy időbe kezdtük meg szolgálatunkat. Nyilas tiszteletes úrral, és azt el lehet mondani, remélem, hogy így is van, hogy az elmúlt 10 évben a pomázi egyházak és az önkormányzat viszonya, kapcsolata és rendszerei szerintem nagyon jól működnek, és remélem, hogy a következő években is ez tovább fog működni, úgy, ahogy ezt eddig tettük. Engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a prédikációt, amit most meghallgathattam, és azt is, hogy itt lehettem. Ez a prédikáció valami félelmetesen megható volt és megindító, és én 3 hét múlva életem egyik legnagyobb útjára indulok, és a Nyilas úr megengedi, tiszteletes úr, akkor ebből a prédikációból néhány gondolatot magammal vinnék. Mert most a mai világban a kereszténység összetartó erejére, ami bennünk keresztényekben van, amit a saját családjainkban kell, hogy érezzünk, hatalmas szükség van. 500 éve a mainzi érsek búcsúlevelei miatt valami elindult. Az volt az utolsó csepp a pohárba. Most is valami készülőben van. Valami, ami csak akkor szűnik meg, ha mi keresztény emberek a közösségeinkben, a családjainkban, az országainkban és Európában meg tudjuk védeni a saját értékeinket. Kérek mindenkit, hogy figyeljen magukra, figyeljenek a keresztény értékeinkre, és úgy éljük az életünket, hogy ezt a Jóisten lássa, és a Jóisten megdicsérjen minket, nem megbüntessen, hanem olyan kegyelembe részesítsen minket, hogy 500 év múlva és ugyanígy utódaink itt tudjanak állni, és ünnepelni tudják a pomázi, a magyarországi reformációt, a kereszténységet. Tisztelettel köszönöm.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egyben átadom a testvéri gyülekezet köszöntését nyárát karácsonyból. Különös öröm számomra, hogy így együtt lehetünk ezen az évfordulón. Hallottuk, hogy mennyi mindent kaptunk mindenek előtt az Úrtól, elődeinktől. Én azt szeretném elmondani, hogy ehhez hozzá is tehetünk. Ezen az Isten tiszteleten is a kórus, majd az ige hirdetésben a szolgálat, de azelőtt megelőzte a személyes bizonyságtétel, amiben hozzátettetek sok mindent. Én egy ígét teszek hozzá, Csobánkán az alap ígéből, Lukács evangéliumából kiemelem a következő 2 szót, Jézus szavait. Így szólt egykor Simon Péterhez, imádkozom, könyörgök, érted? Hallottuk asszonytestvérünk szavát, hogy konfirmációi ígéjében ez a bátorítás volt, hogy könyörögj. Én gondolom, hogy mindannyian ezt hozzá tehetjük, hozzá kell tennünk, ez a nagy szolgálat mindannyiunkra bizattatott, hogy imádkozzunk egymásért, könyörögjünk egymásért, hogy hitünkben megerősödjünk, és egymást erősítsük, egymást gazdagítsuk, és én hiszem és vallom, hogyha ez a világ áll, akkor lesz 1000. évforduló, ha pedig nem, akkor lesz kiteljesedés Isten országában, ő él, mi is élünk. Köszönöm szépen, hogy együtt lehetünk, és testvérek lehetünk. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, békesség Istentől.
Köszönjük szépen polgármester úr szavát és nagy tisztelt úr köszöntését. Egy rövid videomontázsal készültek testvérek, hogy bemutassunk a múltunkból néhány képet. Egy pillanatnyi technikai szünet és elindítom ezt a kis videót. Thank you. És ezek csak a 20. század képeiből néhány epizódot jelenítettek meg. Kedves testvérek, szeretném köszönteni gyülekezetünkön mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat. Szeretettel köszöntjük még egyszer Vicsi László polgármester urat, Winkler Sándor Józsefné polgármester asszonyt, aki a lekciót olvasta közöttünk. Szeretettel köszöntjük alpolgármester asszonyokat, városunk és Csobánka község képviselőit. Alkalmunkról kimentését kérte Mosolygó Péter, görög katolikus, parókus testvérünk. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük Labanc Gyula nagytisztelt urat, kedves feleségével, nagytiszteltő asszonnyal együtt. Alkalmunk után, istentiszteleti alkalmunk után városunk és Csobánka község előjárói és gyülekezetünk előjárói és családjaik részére egy kis szeretett vendégséggel készültünk. Kérem önöket, hogy ne szaladjanak el, legyünk együtt még egy kis beszélgetős közösségben és egy finom falat mellett. Ma délután 15 órakor Szentendrén egyházmegyei énekkari találkozó lesz, utána pedig Fasang László orgonaművész hangversenyére kerül sor 18 órától Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában. Mai persei pénzünkkel egyházmegyénk diakóniai vasárnapján a dunabogdányi, balassagyarmati és nagymarosi gyülekezeteket támogatjuk majd. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti segítségét és munkáját. Köszönöm, hogy megújult a torony feljárója, az esperes hivatal kapuja, kiállítás berendezésében és bontásában, vásárlásban, pakolásban, szállításban és sok-sok szolgálatban segítettek a testvérek. Hirdettem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságának legfrissebb száma, amelyet vigyünk el minél többen a kijáratnál. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására Magyarországi Református Egyházunkat a 0066-os technikai számon tudjuk támogatni. Az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2017. április 28-án harangszólt Deli Ernő halálának emlékére emlékezett Veres Gyuláné. Ma istentiszteletünk után harang szól Dobai Sándorné halálának 38. éves évfordulóján és Dobai Sándor halálának 34. éves évfordulóján. Emlékezik két gyermeke, öt unokája és családjaik. A holnapi napon folytatódik még erre a hétre tervezett reformációi fesztiválunk. Holnap 10 órakor áhítattal kezdünk itt templomunkban. Egy református ivaösvényt állítottunk össze, azon kiki maga elcsendesedhet, végigmehet. 11 órától 16 óráig a Napraforgók játszóház érkezik hozzánk, bohóc műsorral, arcfestéssel, ugrálóvárral, óriás buborék bemutatóval, és ahogy mondtam, mindig szumózással is, tehát várunk szeretettel mindenkit erre az alkalomra. 12 órától gyülekezetünk történetéről szolgál közöttünk Köncöl Dánielné, 13 órától pedig Orbán János testvérünk szolgál közöttünk énekekkel, bizonságtétellel, versekkel. Folyamatosan, de nyilván nem az előadások alkalmak alatt toronyjárást szervezünk, fölmehetünk a harangokhoz, megcsodálhatjuk onnan városunkat. Este 7 órakor pedig a Boyki Brothers koncertje lesz itt templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, és azért, hogy ne éhezzünk meg, üstházakban készül meleg étel mindannyiunk számára, jöjjünk bátran, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Alkalmaink természetesen ingyenesek, de támogatóink Pomázváros önkormányzata, az Északpesti Református Egyházmegye, a Reformáció Emlékbizottság és Pomáz Csobánka Református Társegyház községének tagjai. Hirdetem még, hogy kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 7:30-tól keresztkérdések sorozat, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz, anyák napján 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. És végül, kedves testvérek, 3 dolgot hadd hirdessek még. A reformáció emlékkiállítás, amely Pomáz városában, a művelődési házban kapott helyet, melyet szeretettel köszönünk most is. Most Csobánkára költözik a gyülekezeti házba. Május 1-én 10 órától 16 óráig látogatható, másodikától 5-ig pedig 16 órától 18 óráig. Örömmel hirdetem, hogy az elmúlt héten megtörtént az elsős hittanos beiratkozás is. A 3 pomázi iskolában 35 gyermeket irattak első osztályban református hittanra. Így most már úgy látom, hogy olyan 260-270 hittanosunk lesz összességében véve a városban. Ahogyan említettem a szeretett vendégséget, csak figyelmeztetésül mondom, hogy ne feledjük. Végül pedig azt kérném testvéreimtől, hogy aki szívesen segít május 2-án a dolgozó szoba kipakolásában, azt kérem, hogy 8 órára jöjjön ide a lelkészi hivatalba, hogy ezt megtehessük. Május 2-án 8 órakor tennénk. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Urunk legyen őriző pásztorunk, 278. énekünk, 8. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!